Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. A mai vendégeink különlegesek több szempontból is. Egyrészt azért, mert a műsor több éves történetének én azt gondolom a legfiatalabb szereplői, egyikük 2011-ben, másikuk 2009-ben született, másrészt pedig egy rendkívül látványos és technikás sportágban versenyeznek, katamarán vitorlázásban, a Nakra 15 hajó osztályban. A stúdióban a Hun 132 hajó párosa, vagyis Kolman Léna és Szőlősi Kamilla, a Kálitin Vitorlás Sport Egyesület versenyzői. Majd beszélünk arról, hogy eddig mit értek el, és milyen terveik vannak. Arról beszélgetünk a mai műsorban, hogy mi hajt két ilyen fiatal sportolót. Léna, Kamilla, örülök, hogy itt vagytok a stúdióban.
Mi is köszönjük a meghívást, és szeretnénk mi is köszönteni a kedves hallgatókat.
Mielőtt belemegyünk a részletekbe, a történetetekbe, segítsünk egy kicsit a hallgatóknak elképzelni ezt a sportot. Ha valaki még soha nem látott egyrészt katamaránt, másrészt Nakra 15-öt, hogyan képzelje el?
Hát a katamarán ugye egy több testű hajóosztály, és igazából a Nakra 15 ennek egy ifjúsági ilyen kategóriája vagy verziója.
És hát azért tegyük hozzá, hogy iszonyatos tempóban nagyon komoly manővereket végeztek, tehát hogy ha valaki még nem volt vízen és ezt nem élt át, picit avassuk bele, hogy milyen érzés ez, mennyire, és nyilván egy kicsit provokatív a kérdés, hogy mennyire nyugodt vitorlázás ez, vagy mennyire inkább száguldás?
Hát szerintem ez szélfüggő, nyilván nagyobb szélben gyorsabbak vagyunk, és akkor minden gyorsabban történik. Kisebb szélben pedig minden kis hiba nagyon nagy következménnyel jár. Igazából nem lehet azt mondani, hogy az egyik könnyebb, mint a másik, csak mondjuk én azt elmondhatom, hogy jobban élvezem a nagyszeles vitorlázást, mert akkor ez a sebesség, meg ez az egész ilyen adrenalin talán, ezt nagyon szeretem, és ez nagyon, nagyon ilyen élvezhető, hogy...
Te motivál.
Igen, főleg a sebességvel, hogy ez...
Hát igen, azt tegyük hozzá, ugye, hogy egy nagyon pici hajótestről, vagy két hajótestről beszélünk, tehát borzasztóan könnyű ez a katamarán, ez a vitorlás, tehát a sebesség itt hány kilométer per órában mérhető egy nagyobb szél esetében?
Azért a vízen más, de mondjuk ilyen 50-nel, 50 km per órával tudunk menni, és ez lehet, hogy most
és
nem
lóbó,
tűnik...
És közben ki az ember a trapizon a hajóból.
Szóval most ez lehet, hogy nem tűnik olyan soknak, mert mondjuk egy autó 50-nel megy, és mondjuk lakott területen, vagy nem tudom, ez nem tűnik olyan soknak, de azért a vízen ez sokkal többnek érződik, mert nincs előttünk szélvédő, azért kiemelkedünk, amúgy szerintem én
hát
ezt a...
Hát is lógtok a hajóból.
Igen, hát hogy mondjuk, ugye kint állunk a trapézon, a hajótesten így vízszintesen. Szerintem amúgy ez talán legjobban egy ilyen hullámvasúthoz hasonló, ami így megy a vízben, és akkor így megyünk föl, meg így gyorsan. Úgyhogy gyors, de a vízen még gyorsabbnak érződik.
Egyébként volt olyan, hogy ezt úgy éreztétek, hogy ez azért már inkább az extrém sport kategória?
Hát inkább borulások után, vagy amikor főleg a társainktól halljuk, hogy milyen baleseteik voltak, vagy akár nekünk is ilyen neccesebb helyzetek, akkor lehet így érezni ezt az extrém sport részt, de egyébként menet közben nem annyira.
Mert egyébként milyen baj lehet, vagy milyen sérülések lehetnek
hát
egy ilyen sportban?
Létező minden, amit el lehet képzelni.
Kartörés.
Hát ez pont ez a sport, ahol minden meg lehet.
Tehát mindig a határon kell, és azon egy picit túl menni?
Inkább figyelni kell szerintem. Fontos, hogy mindig ott legyünk fejben, hogy lehet, hogy most nagyon jól megyünk, meg most nagyon élvezünk, de hogy mindig fejben oda kell figyelni, mert ha egy percig nem figyelünk valami, akkor történhet bármi baj, és ez továbbfokozódhat komolyan, úgyhogy...
Na most itt nagyon komoly szerepek vannak, ki a kormányos, ki a legénység, és ki miért felel, mit csinál?
Hát igazából így a legtöbb hajóban a kormányos kormányoz nyilván, és a legénység pedig...
És egyben a kapitány, tehát irányít, nem?
Nem feltétlenül. Nem feltétlenül.
Ezért
szerintem
is kérdezem, hogy
főleg,
ezt tegyük tisztán.
Hogy mi mondjuk sokszor megbeszéljük a döntéseket, és igyekszünk minél többször együtt egy közös döntést meghozni. És a legénység pedig a vitorlákat állítja, vagy a vitorlákkal foglalkozik, és hát igazából folyamatosan figyeli a többi hajót, a szelet és a hajón kívül történő dolgokat.
Mióta vagytok egy páros?
Most lesz a második évünk.
Van, hogy nem passzol két versenyző egymáshoz?
Igen, igen.
És azt az első pillanatban lehet egyébként már érezni? Vagy az ember próbálja, és egy
szerintem
azt mondja,
lehet,
hogy ez nem
de egy
megy.
Idő után mindig ez kifejlődik, és akkor meg már tényleg nagyon, nagyon rossz. De szerintem van ez az ilyen első találkozásért szerintem akkor azért már lehet érezni dolgokat. Meg ugye nyilván vele extrém sport, ezért vannak olyan körülmények, amik ugye olyan dolgokat hoznak ki a másikból, amit normálisan nem tapasztalunk meg, mert azért olyan stressz helyzetek vannak, hogy ez úgy kihozza az ember igazi arcát.
Igen, volt olyan, hogy mondjuk vitatkoztatok, vagy menet közben abban a pillanatban, amikor az ember versenyez vagy edz, akkor nincs helye vitának?
Hát ilyen kisebb vita az
nézeteltérés.
Szerintem így belefér, de nyilván egy ilyen nagyon mondjuk megsértődünk egymásra, vagy ilyesmi, az nyilván a vizen nem odavaló.
Tehát nem fér el, ott azért igen. Olyan szinten kell alázat hozzá, mert ahogy mondtátok is, bármi megtörténhet. Egy picit lépjünk vissza, és menjünk a legelejére. Honnan jött a vitorlázás az életetekben? Azt gondolom, hogy aki valaha már ült hajón, az egy szerelem.
Ez biztos.
Igen, ebben egyetértünk.
Melyikőtök mikor kezdte? Nyilván most is nagyon fiatalok vagytok, 14 és 16 évesek, de hogy nyilván ezt sokkal korábban kezdtétek, ha most már versenyeztek.
Hát én körülbelül szerintem ilyen 11 évesen kezdtem. Elvittek, vagy lehet, hogy korábban, nem emlékszek már annyira. Hát elvittek egy táborba, és így ott maradtam. És akkor onnantól szerelem volt, ezek a táborok egyre komolyabbak lettek, elkezdtem így hobbi szinten versenyezni, akkor hobbi szint versenyből már komolyabb lett, akkor ugye komolyból meg ugye jöttem.
Tehát amikor jöttek az első eredmények, akkor megérezted ennek az ízét.
Hát azért az eleje nehéz volt, mert azért senki se úgy kezdi, hogy minden jól megy. Szóval, hogy ez egy azért nehéz, mert nem rögtön jönnek azok az eredmények, és ez nagyon sok ember próbára tesz, hogy bírja el, hogy berak nagyon sok munkát, de nincs az az eredmény. Úgyhogy szerintem ilyenkor sokan kiesnek.
Léna?
Én már elég kiskoromban ilyen nagyon hobbi szinten apukámmal vitorláztam. Ennek is volt egy katamaránja, csak nagyobb, mint a miénk. És hát igazából akkor ő mondta, hogy húzd meg a kék kötelet, és akkor meghúztam a kék kötelet. De ez már akkor is nagyon tetszett, és akkor talán 9-10 éves voltam, amikor én is elmentem egy táborba, és a táborban azt mondták, hogy van bennem potenciál, és menjek el a versenycsapatba, nézzem meg, hogy milyen egy edzés. És akkor elmentem, megnéztem, tetszett, és akkor következő évben elkezdtem versenyezni, és igazából így kezdődött.
Nagyon örülök, hogy eljöttetek ide a műsorba, 14-16 évesek vagytok, komoly célokkal, és arról beszélgettünk, hogy milyen szerelem a vitorlázás, mennyire különleges sport ez, mennyire határon kell nagyon sok helyzetben lenni, és mennyire kell együtt dolgozni, de még avassatok be abba, hogy amikor edzés van, akár itthon, akár külföldön, tehát akár tavi körülmények, vagy tengeri körülmények között, akkor mennyire kell az erőnlétre koncentrálni, milyen erőnléti edzéseitek vagyok, ez hogyan néz ki, amikor készültök?
Hát viszonylag nagyon sokat készülünk, és amúgy ez egy nagyon sok sztereotípia van erről, hogy hát mi úgyse nem is igazi sport, meg hogy hát csak kiülünk, meg hát a hajó arra megy, amerre kormányozzuk, meg hát süt a nap, hát ez semmi.
Meg de hát ezért
igen, hogy mazogokat húzogatunk.
Tehát úgy találkoztok ilyen sztereotípiákkal.
Igen, igen, szóval nagyon sok ember fejében ez él, de amúgy a valóságban azért ez egy elég fizikailag megterhelő sport, főleg mint legénység, azért az nagyon fizikai, és kell készülni, mert...
Erős kész kell hozzá.
Hát nem csak erős, hanem a teljes testünket muszáj edzeni, meg koordináció.
Milyen típusú erőnléti edzésetek van?
Hát ugye van egy száraz, ugye az edzőteremben edzünk, hogy minél jobb kondíciónk legyen, erősebbek legyünk, nem csak kart, hanem igazából mindent. Mellette figyelünk erre a koordinációra, ez az ilyen agyi edzés.
Egyensúlyérzék, reakcióidő.
Kardió.
Mi a szeretem meg a nem szeretem része a felkészülésnek? Mert nyilván, amikor már ott vagytok a versenyen, az a vége. Az, amire mindig is készültök. De van olyan része ennek a sportnak, ami kevésbé szerethető, vagy ami nehéz?
Szerintem ez lehet így változó emberenként, de igazából így a fizikai felkészülés az szerintem nem annyira nehéz, vagy nem az a rész, amit így utálok, vagy így nem szívesen csinálok. Inkább ez az órákon át szerelgetés a parton, a tűzőnapon, vagy akár a hideg szélben. Szóval...
És ezt a könyvbe hoztad, mert hogy ez egy technikai sport.
Igen.
meg pont, hogy az ellentétét mondanám.
De akkor pont, hogy ezért szeretem. Jó, hogy ketten vagytok, tehát te szereted inkább a technikai részét, a felkészülést, azokat az apróságokat, amitől egy kicsit gyorsabbak lehettek, mint a
szárazon
másik. De
én is szeretek készülni, csak ott nekem inkább az a nehezebb, hogy akkor ez, hogy mindig menni, csinálni, mert hajlamos vagyok, hogy most egyszer, most nem megyek, és akkor ez így benne maradt, hogy jó, hát akkor most még egy nap se számít, és akkor, hogy ez, meg ugye...
De akkor ezt az ki kell mondani, hogy ezt minden odafigyelni. Nap kell csinálni.
Hát én tehát, minden nap szoktam menni edzeni.
Szeretne versenyezni.
Igen, hogy hát fontos, hogy jó kondiban legyünk, meg azért, ha nem megyek, azért az úgy kimarad, vagy...
Tehát akkor hiányérzet van. Kamilla, mesélj még akkor arról a részéről, amit te szeretsz a technikai részről, hogy ott mi az, ami ebben izgalmas, mi az, amire figyelni kell, és milyen szintű tudás kell ahhoz, hogy ezt a hajót jól felkészítsétek. Ez mennyire a feladatok?
Onnan kezdődött, hogy én már kiskoromban nem szeretem legózni, meg így építeni ilyen dolgokat, és ez így a hajón is megmaradt, csak így nagyban. Meg hát most nyilván, mert technikai sport, azért ez fontos, hogy egy jó hajóval menjünk, mert ha valami ott jobban működik, mint a másiknak, akkor annyival előrébb vagyunk, meg hát nyilván magammal szúrok ki, hogyha valami nehezebb, ha meg tudom csinálni úgy, hogy jobb legyen, könnyebb legyen, egyszerűbb legyen, akkor inkább megcsinálom úgy. Úgyhogy...
Mennyire a versenyzők felelőssége ez?
Van, hát teljes fontos? Mértékben. Az csak ugye valakik úgy vannak vele, hogy nem baj, ráér, majd megcsináljuk. Csak...
Ez perceket, vagy másodperceket, akár perceket is jelenthet egy versenyen szél
erősség függvényében. Hát, hogyha valami pont akkor elromlik, ami olyan, akkor...
Akkor akár ki is eshet.
Hát igen, nem kiesni, de hát akkor nem tudja folytatni a napot, ha olyan dolog.
És egyébként miért a katamarán az, ami igazán közel áll a szívetekhez? Mert hogy bármilyen hajóosztályról beszélhetnénk.
Ez a leggyorsabb.
Igen, ez gyors. Hát nyilván én, mivel apukám is katamaránnal vitorlázott így kiskoromban, nekem így ez adott volt, és igazából nagyjából soha nem mentem más hajóval, vagy ilyen nem katamaránnal, de más hajókban is van olyan, amit szívesen kipróbálnék, vagy amit úgy érzem, hogy érdekes lehet, meg talán...
Inkább a kisebb, gyorsabb hajók azok, amik igen. Fordulékonyabbak, amik előtérbe kerülnének, hogyha esetleg hajóosztályt váltanál?
Igen, számomra mindenképpen, de igazából az is, hogy most a katamarán az nem egy ilyen olcsóbb hajóosztály, de vannak tényleg ilyen egyszerűbb kis hajók, amik mondjuk egy Optimist vagy egy Lézer igazából ott.
Tehát
van egy kis hajód, meg egy vitorlád.
A belépő szint, nem? Igen. Amikor a kicsiket elkezdik tanítani. Igen. Úgy kezdődik, és utána lehet előre igen. lépkedni a legtöbb esetben.
És szerintem ezek a hajók, ezek a tényleg az egyszerűbb, az is nagyon érdekes, hogy az is egy ilyen szép része a vitorlázásnak, hogy tényleg amikor elkezded, akkor még egy ilyen kis hajóval mész, de igazából abban tudod legjobban megtanulni, hogy mi az az egész, hogy honnan fúj a szél.
Mi az a pillanat, vagy mi az az érzés, ami miatt újra és újra vízre akartok szállni?
Ez nehéz megmagyarázni. Hát nem mondom, hogy nem voltak már olyan perceink, amikor eldöntöttük, hogy mi soha többet nem ülünk hajóba, de valami mindig visszahúd, de szerintem ez az adrenalin, meg az, hogy tényleg nagyon szeretjük, és ez olyan, mint valami ilyen toxikus szerelem, hogy... hogy mindig gondolom, visszamegyünk.
Meg egy társaság is, mert nyilván a többi igen. versenyzővel is jó a kapcsolat egyébként?
Igen.
Igen, így csapaton belül is jó a társaság, meg a többi egyesületben is.
Szerintem így mi magyar vitorlázók szerintem egy ilyen tök jó közösséget alkotunk.
Én úgy tudom, hogy ez egy külön érdekesség, hogy jelenleg ti vagytok az egyetlen magyar női páros a NAKRA 15 hajóosztályban.
Igen.
Mert hogy általában vegyes igen. páros indul. Miért fontos ez? Itt a súly is közrejátszik, vagy az erő viszonyok, ami miatt jó, hogyha ha a fiú is van a csapatban? Vagy nem számít ez egy bizonyos szint, tudás szint fölött?
Hát szerintem egy lány is lehet ugyanolyan erős, mint egy fiú.
Ezt köszönöm, hogy itt elmondtam.
De igen, talán ezért, hogy a legénységre gyakran, hogy egy nagyobb, erősebb, akkor hát az legyen fiú, és akkor viszont akkor már egy ilyen nagy, erős fiú, ez már nehéz lesz, úgyhogy abból ne legyen kettő együtt, akkor a kormány is legyen egy kicsi és könnyű lány.
Vegyes párost kialakítani.
De igazából ez teljesen van, hogy fordítva van, vagy... Nyilván van női páros, meg férfi páros is van, szóval nincsen így korlátozva.
Nehéz a vegyes párosok vagy a fiú párosok ellen versenyezni?
Szerintem...
Nem. Mert szerintem nem ezen múlik. Már mi nyilván egy, tehát nyilván most, ha egy fiú,
nyilván provokatívak egy kicsit a kérdések, igen. De nem véletlenül, hogy kiderüljön.
De nyilván most
hogy...
egy fiú azért gyorsabban fog felkapni egy hajót, meg gyorsabban fog behúzni egy kötelet, meg minden. Azért edzek minden nap, de hogy nyilván, tehát ezzel nem tudok, mert hát ez biológia, de azért nem csak ezen múlik, hanem azért a taktikai döntéshozatalok.
Tudás szinten. Igen, igen. Egyébként sokszor a súlyon, vagy a súlyelosztáson is, amit mondtatok, sok apróság számít. Hogyan néz ki egyébként egy átlagos hetetek? Mennyit edzetek? Mikor szálltok vízre? A hétköznapoknak mennyire része a víz? Mondjuk például iskolai időben.
Hát iskolai időben hétvégén van ilyen vízi edzésünk.
Mert hogy 14-16 évesek vagytok, a gimnáziumba jártok.
Hát nyáron lesz olyan hónapunk, amikor igazából minden nap megyünk edzeni, de megmondjuk, hát nem csak hétvégén, de általában hétvégén,
vagy
de úgy van versenyek előtt.
Sütörtök pénteken.
Mikor kezdődik a versenyszezon?
Márciustól,
tehát már benne vagyunk már gyakorlatilag. Igen. És mennyit edzetek külföldön?
Hát a telet szoktuk az ilyen ősz, tél, tavasz.
Ez egy hetet jelent, ami kvázi ilyen edzőtábor formájában
zajlik?
Igen,
ilyen edzőtáborok, és akkor mondjuk több ilyen egyhetes edzőtábor, és nyilván minél több időt tudunk a vízen lenni, annál jobb, de hát ez ugye az időjárástól is függ, hogy éppen melyik héten milyen idő lesz.
Inkább itthon, vagy inkább külföldön lehet jobban, többet, gyorsabban készülni, fejlődni? Van ennek jelentősége?
Hát szerintem nekünk most ez a Olaszország, ez amúgy sokat dobott, de szerintem inkább azért, mert hogy ez egy új élmény, és azért úgymond már a Balatont azért nagyjából kiismertük, és azért tudjuk, mire számítunk, de azért tengerre még nem vitorlászunk, és az nyilván az, akkor sokat fejlődtünk hirtelen, de szerintem ott is egy idő után, ha így elkezd az ember kiismerni, és nagyjából tisztában lesz, hogy mi mikor történik, meg hogy történik, akkor mind a kettőnek megvannak az előnyei, mert azért egy tavon kisebb a szél, nincs hullámzás tengeren, meg ugye nagyok a hullámok, többször van erős szél, szóval a kettő teljesen más, szinte mind a kettő fontos, mert mind a kettőben lehet fejlődni, csak másban.
És mi minden, milyen tulajdonságok szükségesek ahhoz, hogy valaki ebben a sportban, vagy azt is mondtuk, hogy szinte egy extrém sportban egyrészt fejlődni tudjon, és hogy kiemelkedővé váljon.
Kitartás szerintem.
Léna? Igen, szerintem is. Meg aki kiskorában elkezdte, annak van egy kiindulási pontja mondjuk, mint aki később csak beült a hajóba, hogy na, akkor én most elindulok. Meg nyilván versenytapasztalatot is lehet szerezni kisebb korban, de hogyha valaki kitartóan csinálja, akkor szerintem bármikor el lehet kezdeni, és bármikor.
Igen, hát már sok dolgot összedobtunk, ugye beszéltünk arról, hogy ez egy technikai sport, tehát jól kell ismerni a hajó felépítését, azokat az apró nüanszokat, amitől mondjuk gyorsabb lehet a hajó, mint a másiké. Kell erőnléti edzés, kell, ahogy mondtad, Kamilla, kitartás. Van, hogy elbizonytalanodtok, hogy ez a ti utatok? Volt már ilyen?
Igen. Hát de szerintem minden sportolónak volt már ilyen, hogy...
Igen, főleg talán egy kudarc után, akkor...
Több kudarc után, inkább.
Igen. Egymás után mondjuk, akkor néha van ez a gondolat, hogy hát mit keresünk itt egyáltalán, de ha olyankor végig gondolom, akkor mindig igazából az nyer, vagy az a gondolat nyer, hogy de ezt szeretem csinálni, és nem feltétlenül az eredmények számítanak, hanem inkább, inkább ez a szeretet.
Milyen eredményeitek voltak eddig, vagy inkább úgy kérdezem, hogy, és akkor beszéljünk meg később az eredményekről, hogy mi jelent kudarcot?
Mondjuk egy olyan csapat, ha legyőz minket, akikről nem számítottunk arra, hogy legyőznek, vagy elrontunk valamit, mondjuk egy bizonyos részét a versenynek, mondjuk egy rajtot. Ezt a tavalyi szezonban nagyon sok rossz rajtunk volt, és az nekem nagyon rosszul esett már egy idő után, hogy sosem sikerült jól a versenyen, mindig ugyanazokat a hibákat, vagy ugyanazt a hibát követtük, vagy követtem el.
Milyen
és...
a rossz rajt, vagy min múlik a rossz, vagy a jó rajt?
Hát az időn, hogy mikor mész át a rajtvonalon.
Tehát ott vársz, ugye a szél az folyamatosan fúj, tehát hogy a hallgatók el tudják képzelni, szélbe állsz, és van az a pont, amikor már ugye már rákészülsz arra, hogy elinduljatok, ha ezt nem jól időzített kormányosként, akkor lehet baj?
Igen, akkor mondjuk túl korán érsz oda, akkor utolsó pillanatban meg kell állnod, akkor nagyon lelassul a hajó, vagy ha túl későn indulsz el, akkor nyilván a többiek elindultak előtted, és akkor mögöttük mész már rögtön az elején.
Ez egyébként közös döntés, vagy a kormányos felelőssége?
Mind a kettőnké.
Igen, szóval ez igazából egész... ez egy kétszemélyes hajó, szóval igazából, ha egy hibánk ha hibázunk, vagy ha valamit jól csinálunk, az valamilyen szinten mind a kettőnknek a munkája.
Meg hát nem tudom, mi úgy tekintünk magunkra, hogy milyen egyek vagyunk, szóval nincs ez most akkor Léna a kormányos, és akkor most kapitány asszony itt most megmondja a tutit, hanem hogy mi közösen dolgozunk, ha valamelyikünk elront valamit, azt mind a ketten elrontjuk, mert most attól még, hogy ha mondjuk tegyük, hogy most a Léna rontál valamit, attól még én is azt láthattam volna. Tehát nem az van, hogy akkor most egy fal van köztünk, és akkor mind a kettőnk csinálja, amit mi csinálunk, és a másik meg a másikét, hanem hogy abszolút egyként dolgozunk meg, hogy egymást segítjük.
Ez nagyon fontos. Folytassuk innen, és beszéljünk az eredményekről, mert most azt megnéztük, hogy mi mindenen múlik ez, és azt is tudjuk, hogy ugye maga a versenyzés, az csak a jéghegy csúcsa, tehát nagyon sok tudás, és nagyon sok minden kell ahhoz, hogy egy versenyző páros ideig eljusson. Egy kis zene következik utána Kolman Lénával és Szőlősi Kamillával, a Team Káli Vitorlás Sportegyesület versenyzőjével beszélgetünk tovább. Hamarosan innen folytatjuk.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.